Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterének 7. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 10. szemeszterét, amelynek során 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival, a Szent Györgyi Emlékév keretében rendezzük meg. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Tudományegyetem honlapján. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Vajda Tamás, az STE Egyetemi Levéltárának vezetője, 1976-ban született Kecskeméten. 1994-ben érettségizett a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. 1994 és 1999 között a József Attila Tudományegyetem hallgatója volt. Történelem földrajz szakos tanári diplomát 1999-ben kapott. Végzősként két témából is részt vett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Történeti Intézetben folyó medievisztikai kutatásokban már demonstrátorként bekapcsolódott, majd 1999-től a doktori iskola ösztöndíjasa volt 2002-ig. Ezt követően 2002 és 2004 között Kecskeméten tanított az Angol Kisasszonyok Leánygimnáziumában és a Piarista Gimnáziumban. 2004. július 1-e, azaz alapítása óta az STE Egyetemi Levéltárának vezetője. A Történeti Intézetben óraadó tanár. Kutatási területe a középkori Magyar Királyság gazdaság és technika története. Különös tekintettel a vízienergia hasznosításának, a vízimalmok és a hozzájuk kapcsolódó gát és csatorna rendszerek fejlődésére és a folyómenti területek tájtörténetére. Az egyetemi levéltárban pedig a 19. század végétől kezdődően egészen a jelenkorig gyűjti, rendszerezi az intézmény és tudománytörténeti dokumentumokat, és kutatja az egyetemünk történetével kapcsolatos kérdéseket. Mintegy 20 könyvismertetés és 200 magyar, szlovák vagy angol nyelvű tanulmány szerzője, több kötet szerkesztője, valamint számos egyetemtörténeti tudományos konferencia szervezője. Tagja az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának, az MTA SZAB Neveléstörténeti Munkabizottságának, a Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás és Tudománytörténeti Szekciójának, a Kapitulum Egyháztörténeti Munkacsoportnak, a Szegedi Középkorászműhelynek, valamint az Európai Környezettörténeti Társaságnak. Elnökségi tagja a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek, titkára az STE Egyetemtörténeti Bizottságának. Felkérem Vajda Tamás, egyetemi levéltárvezető urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nézők, fiúk és lányok! A Szabad Egyetem Szeged idei szemeszterének témájából kissé talán kilóg ez a meglehetősen profán téma, amikor is egy világhírű tudós, egy nagyhatású professzor az egyetem egyik meghatározó rektorának tudományos, közéleti, kultúrdiplomáciai tevékenysége mellett a mai előadásban az ő tudományos tevékenységének gazdasági oldaláról adnék számot. Talán mégsem indokolatlan, és talán mégsem ünneprontás Szent Györgyi Albert életművének ezt az aspektusát megvizsgálnunk. Erre a mai előadásra készültemkor két korabeli napilap cikk is bátorítást nyújtott számomra. Az egyik 1933. márciusában íródott, a Szegedi Napló című napilapban jelent meg. A cikk címe egyszerűen az ekkor meglehetősen új és még a közvélemény számára alig-alig ismert vitamint Szegedi vitaminnak nevezi. Majd a cikk további soraiban azt olvashatjuk, hogy tulajdonképpen az 1921-ben Szegeden otthonra lelt Kolozsvári Tudományegyetem nagyjából egy évtizeddel a Szegedre kerülését követően kezdi a város számára visszafizetni azokat az áldozatos tehervállalásokat, áldozatos filléreket, amelyeket a város annak érdekében hozott, hogy az egyetem itt működhessen 1921-től kezdődően. A cikk írója utolsó mondatában arra hívja fel a figyelmet, hogy Szentgyörgyi Albert C-vitaminnal kapcsolatos felfedezése a szegedi paprika értékesítése számára olyan beláthatatlan méretű konjunktúrát vetít előre, amely úgy tűnik, hogy évekre vagy évtizedekre megoldhatja a város termelőinek mindennapi gondjait. Négy esztendővel később, 1937 őszén az akkori rektor, Gelei József, Szentgyörgyi Albert Nobel-díj elnyeréséről értesülve úgy fogalmaz, hogy a magyar paprika diadalútját Szentgyörgyi Albert vitamin kutatásainak köszönhetjük. Talán ez a két cikk is fölhívja figyelmünket arra, hogy ez egy olyan tudományos felfedezés 1932-ben Szegeden, amely nagyon jól szolgálta a város lakosságának anyagi érdekeit is. A magyar fűszer paprika termelése nem 1932-ben kezdődött Szegeden, tulajdonképpen a 18. századtól kezdve, és a magyar fűszer paprikát számos tulajdonsága tette alkalmassá, hogy ételeink egyik közkedvelt fűszere lehessen. A színe, az amata, íze, magas és többféle vitamin tartalma egyaránt elősegítette a fűszer paprika elterjedését a magyar konyhában. Ennek volt egy olyan következménye is, amelyre Szentgyörgyi Albert hívta fel a figyelmet, hogy a nagy paprika fogyasztás tulajdonképpen a magyar társadalom egészségtelen és egyoldalú táplálkozását önmagában képes bizonyos mértékig ellensúlyozni a benne rejlő számtalan hasznos vitamin, illetve egyéb tápanyag következtében. Ezek közül érdemes megemlíteni a kapszaicin tartalmát, amely a zsíros és nehéz ételek felszívódását és emésztését segíti meg az emberi szervezet számára. Mint mondtam, Szegeden a 18. századtól kezdve folyik nagyobb mértékben fűszerpaprika termelés. A város elsősorban déli, délnyugati határ részei azok, amelyek bekapcsolódtak legnagyobb mértékben a fűszerpaprika termelésben és készítésében. A Pálffy testvérek neve a 19. század második felében jelent egy technikai áttörést a szegedi paprikaiparban. Ők dolgozzák ki a modern, nagyipari gőzzel hajtott paprikamalomnak a technológiáját. Nekik köszönhető a 19-20. Század fordulóján megjelent szakácskönyv is, amelyen nem véletlenül találunk rögtön itt a címlapon egy nagy és csinos paprikát. A Pálffy testvérek mellett másik megjegyzésre érdemes név, Kotányi Jánosé. Ő is Szegedről indította a karrierét. A nagy árvizet követően 1880-ban nyitotta meg első saját tulajdonú fűszerüzletét Szegeden. Egy évvel később saját paprikamalomra tett szert a városban, és néhány évvel később, előbb Budapesten, majd Bécsben nyitott paprika kereskedő üzleteket. Végül a századfordulón már saját paprikamalmot is nyitott Bécsben, de ebben a paprikamalomban is jobbára szegedi termelésű paprikát dolgozott fel. Tulajdonképpen az 1920-as években érkezünk el egy jelentős forduló ponthoz Szeged gazdasági életében. Az addig virágzó várost tulajdonképpen a trianoni béke zárja egy meglehetősen szűk ketrecbe, hiszen a város gazdasági vonzáskörzetének legnagyobb részét a területi elcsatolásokkal elveszik a várostól. Azt érdemes tudni, hogy Szeged vonzáskörzete tulajdonképpen csak a várostól délre terjedt 1920-ig, és mivel a várostól délre lévő területeket elcsatolták, és egy másik országhoz tartozik, ezért lényegében Szeged városa elveszítette a gazdasági vonzás körzetét. Ráadásul több ezer menekült szorult a városban, és ezekről kellett gondoskodni. Ez nagyjából egy évtizedig szinte megoldhatatlan feladatot jelentett a városvezetés számára. Fokozta a problémákat, hogy az 1920-as években további beruházásokat eszközöltek a városvezetők. Tulajdonképpen már 1880-ban megkezdődik a fogadalmi templom építése, de ez az első világháború zavaros éveiben megakad, és lényegében nagyobb iramú folytatása csak az első világháborút lezáróan kezdődik meg. 1920-as évek közepén építik ki a Tanyai kisvasutat, amely ugyan a következő években majd a város és a város körüli falvak és tanyák gazdasági fellendülését nagyon nagy mértékben szolgálja, viszont a beruházás éveiben szinte megoldhatatlan költségvetési problémákat idéz elő az önkormányzat számára. És ahogy már említettem, 1921-től kezdődően a város rendkívül nagy áldozatokat hoz az egyetem Szegedre kerülése érdekében. 1926-tól kezdve újabb beruházásokban vállal szerepet az egyetemmel kapcsolatban a város. 1926-tól indulnak meg a klinikák és a dómtéri elméleti intézetek építkezései, és ennek kapcsán szintén nagyon nagy arányú önerőre van szükség a városvezetés részéről. Ezek együttesen azt idézik elő, hogy a város tulajdonképpen soha nem látott mértékben eladósodik az 1920-as évek közepén, és csak a nagyon optimista szemléletű közgazdászok látják úgy az 1920-as években, hogy ezek a hitelek visszafizethetők a Szeged városa számára. Az anyagi, a mindennapi anyagi kifizetési gondokkal küszködő város tulajdonképpen azt tudja tenni, hogy a városi földek bérleti díját drasztikus mértékben fölemeli, ezzel pedig a kistermelőket hozza nehéz helyzetben. Tulajdonképpen egy hold termőföld évi bérleti díja ekkoriban 1,2 tonna búza egyenértékére emelkedik fel. Ez azt jelenti, hogy a várható termés nagyjából 60%-át ezeknek a bérlőknek a bérleti díj kifizetésére kell fordítaniuk. Ez már-már megoldhatatlan problémát okoz számukra. Tulajdonképpen ebből a kiutat csak az jelenti, hogyha a búzánál értékesebb portékát tudnak előállítani ezeken a földeken, és majd erre jelent egy kiutat a paprika termelés. Egyes kistermelők egyrészt azért, hogy újabb termőföldet tudjanak vásárolni, másrészt a nehezebb helyzetben lévők azért, hogy a megélhetésüket, a mindennapi fizetési gondjaikon enyhíthessenek. Ennek érdekében hiteleket vesznek fel, és tulajdonképpen a 20-as évek végére már nem csak az önkormányzat, hanem a paprika termelők is, meg a paprika feldolgozók családok is eladósodnak. Szeged paprika ipara az 1920-as években, ha önmagában csak a számszerű értékeket nézzük, akkor tulajdonképpen egy növekedést mondhat magáénak. Ugyanakkor pont az a probléma, hogy a termés mennyiség növekszik, viszont az értékesítési lehetőségek egyre kiszámíthatatlanabbak. Egyrészt a szomszédos országok, amelyek az első világháború előtt belpiacnak számítottak, ezek az első világháborút követően elzárkózó kereskedelmet folytatnak Magyarországgal szemben, és így a szegedi paprikával szemben is. Másrészt az 1920-as évekre nagyon megerősödik a spanyol paprikaipar. Ez azt jelenti, hogy Magyarországtól távolabbi régiókban tulajdonképpen szinte legyőzhetetlen vetélytársként jelenik meg a piacokon az olcsóbb, a magyar paprikánál lényegesen olcsóbb spanyol paprika. És ez olyan erős konkurenciát idéz elő, ami a 20-as években nagyon szűk keretek közé szorítja a magyar paprika exportot. Ezért lényegében állandósulnak az értékesítési nehézségek, és a pillanatnyi kereslet és kínálat arányától függően nagyon erősen hullámoznak a paprika felvásárlási árai. Tetézi a problémát, hogy nagyon szerencsétlen a birtokstruktúra a Szeged környéki területeken. Tulajdonképpen paprikával azok a termelők foglalkoznak, akik törpe vagy kis birtokon gazdálkodnak. Az átlag paprika termő terület az nagyjából egy hold családonként Szegeden, és ebből az adatból azt is láthatjuk, hogy körülbelül 7300 család foglalkozik Szegeden paprika termeléssel. Ez azt jelenti, hogy ha a paprika feldolgozókat is és a bérmunkásokat is beszámítjuk, akkor legalább 10-15 ezer családnak a mindennapi megélhetése múlik azon, hogy néhány fillérrel emelkedik, vagy éppen csökken a paprika felvásárlási ára Szeged környékén. A 20-as évekre kialakult tulajdonképpen a szegedi paprika feldolgozásának a módszere. Először is a megtermett paprikákat hatalmas fűzérekbe kötik össze, és fűzik össze annak érdekében, hogy utóérlelést lehessen elvégezni rajta a házak végére felkötve, és ezeket a hatalmas fűzéreket, egyik-másik fűzér lényegében embernagyságú kupac, ezeket a fűzéreket az akkori Valéria, ma Bartók Béla téren, tehát tulajdonképpen a belvárosban értékesítették. Ez számított a mai szóhasználattal élve a nagybani piacnak, a paprika kereskedelem terén. Ehhez képest volt még másik piac is, ahol majd a kis fogyasztókat szolgálták ki. Ezen a képen egy paprika kereskedő családot látunk alkalmazottaival és családtagjaival, tehát tulajdonképpen komplett családoknak az egzisztenciája múlott ezen a paprikaiparon, itt Szeged környékén. Itt látjuk a már említett Kotányi János paprikamalmát Szegeden, és itt pedig az említett másik piac. A Széchenyi téren, tehát tulajdonképpen a Városháza tőszomszédságában volt, itt működött a kiskereskedelmi piaca a paprikának, ahogy a helybeliek nevezték, a literös piac. Itt már a kész, az őrölt paprikát vehették meg a vásárlók, és néhány korabeli híresebb paprika csomag. Említést érdemel Pick Mark neve, aki a szalámi gyár mellett paprika exportálással is foglalkozik a két világháború között. És ennek a 20-as évek paprika tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy expanziójának vett véget egyetlen csapással a gazdasági világválság. A válság a szegedi paprikaiparban 1931-re mélyül el. 1931-től kezdve lényegében tucat számra lehet gyűjteni napilap cikkeket a szegedi újságokból. Olyan napilap cikkeket, amelyek azt emelik ki, hogy a szegedi paprika érdekében valamit tenni kell, hiszen a szegedi paprika lényegében eladhatatlanná vált a külföldön. A 31-es délmagyar cikk kiemeli, hogy 200 vagon paprika kivitele ügyében kell intézkedni. Ez a 200 vagon, ez 2000 tonna őrölt paprikát jelent. Ez lényegében az akkori szegedi paprika termelésnek nagyjából a kétharmada, amely úgy tűnik, hogy 1931 őszén igen nehezen eladhatóvá vált. Fokozta a problémát a Magyar Nemzeti Banknak a magatartása. A 31. október 21-i cikkből ugyanis arról értesülünk, hogy ha a paprikát sikerült külföldön eladni, akkor a külföldön a paprikáért kapott valutát nem váltotta át a Magyar Nemzeti Bank forintra, és ezzel keserítette meg a paprika kereskedőknek az életét, hiszen előbb-utóbb a paprika kereskedők kifogytak a forintból, és nem tudták a felvásárlás során a termelőknek, illetve a feldolgozóknak kifizetni a vételárat. Tulajdonképpen ezen majd csak a következő években sikerül némiképpen enyhíteni. 1932-ben még tovább mélyül a válság. Egész pontosan az idéz elő egy újabb problémát, hogy rekordtermés van Szegeden paprikából, és a rekordtermést még nehezebb lesz eladni. 1932-ben már azt olvassuk a napilap cikkekben, hogy 500 tagú küldöttség indul külön vonattal Szegedről Budapestre a Földművelésügyi Minisztériumba, és kéri a kormánytól a szegedi paprika megmentését. Az újságok továbbra is arról cikkeznek, hogy egyszerűen nem lehet értékesíteni ezt a rekord paprika termést. 1932. decemberében íródott Pick Mark levele a vegykísérleti intézet igazgatójához. Ebben beszámol arról, hogy 1932-ben Németország több városában paprika perre került sor, amikor is hentes mestereket azért marasztaltak el a német bíróságok, mert álláspontjuk szerint túl sok paprikát tettek a szalámiba. És Pick Mark kéri a vegykísérleti intézet igazgatóját, hogy próbálja elősegíteni a paprika export ügyét azzal, hogy igazolja tudományosan, hogy a paprika az fűszer, és nem egyszerűen csak élelmiszeripari festékanyag vagy festőszer. És hogyha ezt szerintem meg tudják tenni, akkor sikerül a külföldi piacok érdeklődését felkelteni a szegedi portéka iránt. Mivel akadozott az értékesítési lehetőség, és különben is mélyponton volt a paprika felvásárlási ára, ezért nyilvánvaló, hogy a felvett hiteleknek a törlesztő részletét nem tudták a paprika termelők és a paprika feldolgozók fizetni. Tulajdonképpen 1933-as cikk szerint a szegedi paprika termelők és készítők ingatlanának 85%-a olyan jelzáloggal terhelt, amelynek a visszafizetésére nincsen lehetőség. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 1932-33 fordulójára már pattanásig feszült a helyzet, és a válságra valamilyen megoldást kellett találni. A hivatalos politikai körök a termelés csökkentését próbálták zászlajukra tűzni. Az 1934-es korlátozó rendelet értelmében Kalocsa környékén is, és Szeged környékén is kijelöltek egy belső, szűk, zárt körzetet, és csak ezekben a körzetekben engedélyezték fűszerpaprika termelését. A két nagy körzethez tartozó, vagy a két híres körzethez tartozó tágabb régióban megtiltották a fűszerpaprika termelését. Ezekben a régiókban csak egyéb paprikákat volt szabad a továbbiakban termelni. A termelőket a termelés csökkentése és szervezése érdekében kényszerszövetkezetekbe terelték be. Tulajdonképpen fűszerpaprikát a továbbiakban csak a miniszter által kijelölt szövetkezeti központ vásárolhatott fel, és ezzel próbálták némiképpen egy kicsit emelni a paprika felvásárlási árát. Ezzel egyidejű az az intézkedésük, hogy a magyar paprika csomagoláson a továbbiakban az ország megjelölése kötelező, de az országon belüli régió megjelölése az egy fakultatív lehetőség. Tehát nem minden esetben fogják majd a továbbiakban a csomagon feltüntetni a teljes lokalizációt, így, hogy magyar paprika Szeged. Számos esetben majd csak az lesz a csomagoláson, hogy magyar paprika. Ezt az intézkedést a szegedi termelők nagyon sérelmesnek érezték, és úgy gondolták, hogy ez egyértelműen Kalocsa érdekét szolgálja. Egy kicsit árnyaltabban megközelítve a kérdést, én úgy gondolom, hogy a két nagy tradicionális központ mellett inkább talán a még kevésbé ismert és még kevésbé elismert további paprika termeléssel is foglalkozó régióknak kedvezett ez. Mindenféleképpen a végkövetkezménye az lesz ennek a rendeletnek, hogy egyfajta minőségi romlás következik be a külföldön megjelent magyar őrölt paprika megítélésében. Mivel nem oldódik meg rövid távon a probléma, ezért 37-től kezdve további korlátozásokat léptetnek életbe a politikusok. Először a paprika őrlést próbálják korlátozni. Előírják, hogy csak Szegeden és Kalocsán lehet őrölni paprikát, és próbálják korlátozni a paprika feldolgozók, vagy korabeli szóhasználattal élve paprika kikészítők tevékenységét is. Tehát látjuk, hogy a politikusok egyetlen megoldást látnak a 30-as évek közepén a válságra vonatkozóan, ez pedig a termelés csökkentését. Nem csodálkozhatunk azon, hogy 1928-tól kezdve már egy tulajdonképpen alulról jövő mozgalmak figyelhetők meg, amelyek megpróbálják a szegedi paprika jó hírét kelteni, megpróbálják a külföld figyelmét felhívni a szegedi paprika iránt. Erre jó alkalmat jelentett 1928-ban a második nemzetközi gyógynövény kongresszus, melyet Szegeden tartottak, és a szegedi napilapok lelkendezve adtak hírt arról, hogy a gyógynövény kongresszus résztvevői bizonyára Európa szerte majd elviszik a szegedi paprika jó hírét és áldásos hatását. Igazából ez nem következett be. Két esztendővel később a szegedi sajtóból egyfajta népi kezdeményezésről értesülhetünk. 1930-ban egy miskolci felsőkereskedelmi iskolai tanár, Váradi Géza, azzal az indítvánnyal kereste meg a szegedi polgármestert, hogy próbáljon javítani a szegedi paprika értékesítési körülményein. Először is cikkében hangsúlyozza, hogy a szegedi paprikának a régi élvezhetetlenül csípős paprikához semmi köze sincs, tehát tulajdonképpen ezt nyugodtan lehetne külföldön úgy reklámozni, mint a külföldi ízlésnek is megfelelő, vagy a külföldi ízléshez is közel álló csemege paprika. Másrészt hangsúlyozza, hogy a magas kalóriájú zsíros táplálék emésztésekor a szegedi paprika mellőzése egyenesen problémákhoz vezet. Látjuk, hogy ez élesen ellentétben van a németországi paprika perek megközelítési szempontjával. Végezetül pedig, mint egy az indítványának a summázataként, a szegedi paprika hatását szerinte a szegedi egyetemi klinikáknak kellene kivizsgálniuk tudományos alapon, és vizsgálati eredményeikkel remélhetőleg majd igazolni is fogják a szegedi paprika körül kitapintható népi tapasztalatokat és gyógyítási meglátásokat. Tulajdonképpen ebbe a millióbe illeszkedik bele Szent Györgyi Albert 1932-es felfedezése a C-vitaminnal és a szegedi paprikával kapcsolatban. 1932 tavaszán előbb sikerült kimutatni a C-vitamint áldásos hatását, majd 1932 őszén, nagyjából valamikor október hónapban sikeresen analizálta a szegedi paprikából a C-vitamint. A szentgyörgyi mítoszhoz az is hozzátartozik, hogy elsőként, noha egy kicsit megoszlanak a korabeli források, de azért megnyugtató módon kijelenthetjük, hogy elsőként szegedi termésű paradicsom paprikából nyerte ki a C-vitamint, majd pedig 1932. novemberében egy igazán nagyszabású laboratóriumi művelet eredményeképpen 2 tonna paprikát vásárolt fel Szegeden. Erre vonatkozik Szalai András egykori tanítványának a visszaemlékezése, hogy a 2 tonna paprika feldolgozása közben az intézetben lényegében mindenki paprikát pucolt. Az intézet tulajdonképpen olyanná vált, mint egy családi farmvállalkozás, ahol mindenki megpróbál paprikalét termelni a piacra. Ők nem a piacra termelték a paprikalevet, hanem a 2 tonna paprikából előállítottak 1,5 kg kristályosított C-vitamint. A korabeli leírások, illetve Szent Györgyi Albert későbbi visszaemlékezései alapján úgy lehet rekonstruálni ennek a 2 tonna szegedi paprikának a feldolgozását, hogy az intézeti munkatársakon kívül paprika hasító asszonyokat alkalmaztak. Azt is tudjuk a leírásokból, hogy az erős paprika maró leve időnként komoly problémát okozott, és Szent Györgyi Albert alkalmi elsősegély nyújtásaira volt szükség ahhoz, hogy az asszonyok szemébe fröccsent paprika lét tulajdonképpen eltávolítsák. Ezek a kis aspektusok mind-mind arra mutatnak, hogy a 2 tonna paprika az a szegedi csípős fűszer paprika volt, nem pedig a paradicsom paprika. Tehát ez okozhatott ilyen problémákat számukra a feldolgozás során. Itt láthatjuk fényképen ezt a bizonyos centrifugát, amelynek a segítségével elválasztják a rostokat a paprika levétől, és a továbbiakban majd így nyerik a C-vitamint. Itt látható a professzor egyedül is ezzel a centrifugával, és itt pedig a végeredmény. Ahogy a felirat is mutatja, a C-vitamin fűszer paprikából lett előállítva Szent György Albert tanár intézetében. 1933. áprilisában veszi szárnyára a világhír Szent György Albert szegedi paprikával kapcsolatos felfedezését. 1933. áprilisában indul Stockholmba, illetve Stockholmon keresztül tulajdonképpen egy teljes nyugat-európai körútra, és ezen az előadói körúton lényegében minden városban a szegedi paprikát és a szegedi paprikához kötődően a C-vitaminos felfedezését propagálja. Látjuk, hogy 33. májusi újságcikk már rögtön kiemeli, hogy a C-vitamin folytatása paprika folytán a paprika elsőrendű kiviteli cikk lesz, tehát már a gazdasági szemlélet megjelenik. Ugyanebben az újságcikkben Szent György Albert kihangsúlyozza, hogy valamennyi svéd napilap, amely beszámolt az ő svédországi tudományos körútjáról, minden napilap foglalkozott egyúttal a magyar paprikával is, méghozzá többnyire az újságok címoldalán vastag betűvel. Kiemeli azt is, hogy a C-vitamin ipari előállítása az jelen pillanatban, 1933. májusában egyedül a szegedi paprika révén lehetséges, ez pedig már akár az idei paprika piacon is érezhető hatást érhet el a szegedi paprika termelők számára. Tehát a gazdasági szemlélet már itt a 33. májusi cikkében megjelenik. Ehhez társul az is, hogy 1937. októberében, amikor értesül a Nobel-díj elnyeréséről, minden egyes megnyilatkozásában elismeri a szegedi paprika döntő szerepét, hangsúlyozza, hogy vizsgálatom eredményét a szegedi paprikának köszönhetem. Ráadásul már 33. októberében, tehát alig egy évvel a szegedi paprikából történő sikeres C-vitamin kivonást követően egy új terméket dobnak a piacra, Vitaprik néven magas C-vitamin tartalmú paprika konzervet állítanak elő. Rögtön hangsúlyozzák a cikkben, hogy hatalmas export lehetőségek nyílnak meg. Ebben a cikkben kihangsúlyozzák azt is, hogy teljes mértékben biztosítja a meglévő paprika területek kihasználását, megszűnik a túltermelés veszedelme, a szegedi paprika termelésnek nagy fellendülést jelenthet a Vitaprik nevezetű termék, hiszen a továbbiakban már nem egyszerűen fűszerként vagy élelmiszeripari festékanyagként, hanem értékes tápszerként lehet, vagy étrendkiegészítő anyagként lehet kereskedelmi forgalomba hozni a Vitaprikket. Itt látható egy korabeli plakát a Vitaprikről. Tudnunk kell, hogy az 1930-as évek második felétől kezdve, főleg a 30-as évek végére, a Vitapriknek is, és általában majd a magyar fűszerpaprikának a legnagyobb felvásárló piac a Németország lesz. Tulajdonképpen a német hadsereg. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy Szent György Albert tudományos felfedezése, Szent György Albert minden politikai nézetével ütközve tulajdonképpen a német hadsereg malmára hajtotta a vizet a II. Világháborúban, amikor is a vitamin készítményeinek a segítségével a német tengeralattjárók legénysége sokkal hosszabb ideig maradhatott a szárazföldtől távol, elzárva a tengeralattjáróba, anélkül, hogy a korábbi évszázadokban a hajósokat fenyegető skorbut veszélye őket is fenyegette volna. Tulajdonképpen a pritaminból eredő profitot Szent György Albert a laboratóriumának a fejlesztésére használta, nem eredménytelenül, 42. februárjában az újságok arról számolnak be, hogy Szent Györgyi Albert kifejlesztett egy új eljárást, amelynek a segítségével az őrölt paprika C-vitamin tartalmát még nagyobb hatásfokkal tudja megőrizni, de ez már az az időszak, amikor igazából a háborús szempontok határozzák meg a gazdasági érdekeket. Szent Györgyi Albert felfedezésének az adott különös lendületet, hogy 1935-től kezdődően sikerült Szeged környékén nagyobb mennyiségben előállítani csípősségmentes paprikát is. 1935-ig minden korábbi kísérlet ellenére, mind Kalocsán, mind Szegeden nemzetközi mércével mérve mégiscsak csípős paprikát tudtak előállítani a termelők. 1935 volt az első olyan év, amikor nagy mennyiségben sikerült kitermelniük azt a paprikát, amely már nemzetközi mércével mérve is csípősségmentes, és ezt Szent Györgyi Albert reklámjának és tudományos felfedezésének a támogatásával közösen már lényegesen fellendítette a nemzetközi érdeklődést a szegedi paprika iránt. Az csak tovább javította a szegedi paprika termelők és feldolgozók helyzetét, hogy a 30-as években a C-vitamint követően további hasznos alkotó elemekre derült fény a szegedi paprikában. 1936-ban lelkendezve számolnak be arról a szegedi napilapok, hogy a szegedi egyetemen szegedi paprikából új vitamint mutattak ki, ez a bizonyos P-vitamin, amelyről azóta kiderült, hogy bár nagyon hatékony és nagyon hasznos alkotóeleme a paprikának, de nem vitamin, de ettől függetlenül a 30-as években ez a P-vitamin felfedezés is segítette a szegedi paprika jó hírnevét a világban. 1937. novemberében, alig két héttel azt követően, hogy kiderült a Szent Györgyi Albert Nobel-díj elnyerése, 1937. novemberében kiderült az is, hogy kinyeri az 37. évi kémiai Nobel-díjat, és kiderült az, hogy a kémiai Nobel-díj elnyerésében is van szerepe a szegedi paprikának, ahogy ezt a korabeli cikk is írja, a paprika az idén két Nobel-díj kiosztásában játszott fontos szerepet. Ez pedig úgy lehetett, hogy a kémiai Nobel-díjat megosztva Norman Hayward, illetve Paul Carrer kapta, Hayward pedig birminghami professzorként szintén a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaiért kapta a Nobel-díjat. Erre a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaira tulajdonképpen úgy kerülhetett sor, hogy a szegedi paprikából kivont C-vitamint, illetve C-vitaminból egy meglehetősen nagy mennyiséget Szent Györgyi Albert elküldött Birminghambe tudós kollégájának, és ő így tudta megtenni ezeket a felismeréseit. Itt látható a két kémiai Nobel-díjas, Szent Györgyi Albert társaságában 37. december 10-én, Stockholmban. Itt pedig elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy számtalan olyan fényképet tudunk gyűjteni Szent Györgyi Albertről, illetve az intézetének a dolgozóiról, amelyek a Nobel-díj elnyerése körüli napokban készültek, és a hatalmas virágcsokrok mellett természetesen a szegedi paprika is helyet kapott ezeken a fotókon. Nem véletlenül. Ez egyrészt a szegedi paprika iparnak is jót tesz, másrészt pedig Szent Györgyi Albert tudományos eredményéhez is hozzátartozik. Ugyanígy a Nobel-díjról tanúskodó diplomán is egy ilyen speciális paprika fát látunk. Ezzel próbálják a svéd készítők kifejezni azt, hogy mennyire kötődik a paprikához Szent Györgyi Albert felfedezése. 1937. novemberében jelent meg az általam már említett újságcikk, amikor is Gelei József rektor amellett érvel, hogy Szent Györgyi Albertnek a Nobel-díj alkalmából a Szeged városa közadakozásból egy villát kíván vásárolni, És itt részletesen megindokolja, hogy tulajdonképpen Szent Györgyi Albert tudományos felfedezésének a gazdasági hatása az bőven indokoltá teszi ennek a villának közpénzből való megvásárlását, hiszen csak a két korábbi évben, 1935-ben és 36-ban olyan mértékben lendült fel Szent Györgyi Albert tudományos eredményeinek köszönhetően Magyarország paprika exportja, amely közel 2 millió pengő termelési haszonhoz juttatta az országot, ez pedig nyilván sokszorosan felülmúlja az újszegedi villának az értékét. Érdekesnek tartom azt is, hogy itt egy az egyben Szent Györgyi C villáról beszélnek, a C vitaminra utalva. Majd nagyjából 2 héttel később, december 1-én, amikor a Városházán sor került Szent Györgyi Albert ünnepélyes díszpolgárra avatására, akkor Szent Györgyi Albert nyilatkozatában a tudomány, a tudományos kutatás és a nevelés eszméi mellett hitet tesz amellett is, hogy szerinte a tudomány és az egyetem egyrészt hálára kötelezett a város iránt, másrészt pedig a tudomány nem csak babért terem, hanem a ma elvont eredményei ott állhatnak már holnap a földműves mellett, megkönnyítve neki verejtékes munkáját. Tehát tulajdonképpen a szellemi munka az hozzátartozik a fizikai munkások, a földművesek mindennapjainak a megkönnyítéséhez. 1937. decemberében jelent meg megint egy alulról jövő népi kezdeményezés formájában, hogy tulajdonképpen a szegedi paprikát, a szegedi paprika nevét egy picit meg kellene változtatni a továbbiakban, és a csomagolásokon esetleg azt kellene feltüntetni, hogy szegedi nemes Szent Györgyi paprika dús C-vitamin tartalommal. Tehát úgy gondolják az egyszerűbb emberek, hogy ezzel talán egyrészt kifejezhetik a hálájukat a tudós iránt, másrészt pedig talán a nemzetközi közvélemény szemében némiképpen lehetne még tovább javítani a szegedi paprika megítélését. Tulajdonképpen a paprika exportunk fő célpontja az az Amerikai Egyesült Államok volt az 1930-as évek közepén. 1939 tavaszán utazott ki Szent Györgyi Albert egy több hónapos előadó körútra az Egyesült Államokba, és nagyjából ezzel egyidejűleg, alig egy hónappal később jelenik meg egy összefoglaló cikk a Szegedi Napló című újságban, és ez a cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar paprika térhódítása az amerikai piacon állandóan emelkedik a paprika exportunk az Egyesült Államok irányában. Ha a számok nyelvén nézzük meg ezt a kérdést, azt látjuk, hogy 1937-ben nagyjából 2500 tonna őrölt paprikát exportáltunk az Egyesült Államokban. Ennek az értéke 3,4 millió font volt. Ez az Egyesült Államok összes paprika importjának a felét tette ki. Tehát úgy tűnik, hogy a spanyol konkurenciától egy picit megszabadultunk. A következő esztendőben még tovább emelkedik a paprika exportunk. Sajnos az ára nem emelkedik, mert csökken a paprika világpiaci ára, viszont még inkább egyeduralkodóak leszünk az egyre csökkenő vagy zsugorodó amerikai paprika piacon, hiszen 1938-ban már 75%-a Magyarországról érkezik az Egyesült Államokba az importált őrölt paprikának. Ehhez természetesen Szent Györgyi Albert tudományos eredményei mellett kellett még a magyar paprika termelők számára egy véletlen szerencse. Ez a véletlen szerencse az, hogy ez időtájt 1936 és 39 között zajlott a meglehetősen véres és drámai spanyol polgárháború, ami tulajdonképpen egy konkurenciamentes időszakot jelentett, vagy idézett elő a magyar paprika termelők számára. Majd megváltozik a helyzet 39-től a spanyol polgárháború véget értét követően. Azt érdemes tudnunk, hogy az amerikai piacon bármennyire is fantasztikus tudományos felfedezések kötődtek a szegedi paprikához és a C-vitaminhoz. Ezekben az években elsősorban ipari célra színezőanyagként használták a magyar paprikát, és ezen döntő módon a 39-es New York-i világkiállításon felállított magyar konyha sem tudott segíteni. Tulajdonképpen ezekben az években sikerült csúcsra járatnunk az Egyesült Államokba irányuló paprika exportunkat, amikor is a Magyarország teljes exportjának nagyjából 0,5%-át ért el értékben a paprika, de ezt a szintet azóta sem tudtuk elérni. Itt látható egy ilyen külkereskedelmi levél, amelyben arról értesülünk, hogy Hamburgon keresztül Houstonba szállítanak nagy mennyiségű paprikát. Ilyen és ehhez hasonló egyéb iratok bizonyítják ezt a föllendült amerikai paprika exportunkat. Egy összefoglaló táblázatban azt tudjuk megnézni, hogy tulajdonképpen a szegedi paprika termelés, a paprika fogyasztás és az export hogyan viszonyul egymáshoz. És azt látjuk, hogy 1936 volt az első olyan év, amikor az export felülmúlta a belföldi fogyasztásunkat. A korábbi években általában mindig többet fogyasztottunk, mint amennyit exportálni tudtunk. És az exportból is egy érdekes megoszlást tudunk megnézni. Egyrészt az úgynevezett utódállamokba irányuló paprika exportot lehet összehasonlítani a világ összes többi országába irányuló paprika exporttal. És itt az az érdekes összefüggés, hogy tulajdonképpen a 20-as években és még a 33-ig általában az utódállamokba többet exportáltunk, mint a világ összes többi országába. 1933-ban fordul meg ez az arány, viszont onnantól kezdve drasztikusan változik meg, hiszen 37-re elérünk oda, hogy jó részt az Egyesült Államokba irányuló exportnak köszönhetően a világ egyéb országaiba történő paprika exportunk az 15-szöröse lesz, mint a szomszédos államokban irányuló exportunk. Itt látható egy ilyen paprika malom a 30-as években, Szeged mellett Szent Mihályon, és a következő képen ugyanannak a paprika malomnak a tulajdonosai láthatók a 30-as években, ahogy boldogan örülnek az autójuknak. Tehát tulajdonképpen a Szentgyörgyi Albert C-vitaminnal és a szegedi paprikával kapcsolatos felfedezése megteremtette a gazdasági válságból a kiutat a Szeged környéki paprika termelők és feldolgozók számára, és a kiláthatatlannak, a megoldhatatlannak tűnő banki hitelekből úgy tűnik, hogy a 30-as évek közepére egyfajta polgári jólétre jutottak. Nem lehet véletlen az sem, hogy 1983-ban Szentgyörgyi Albert 90. születésnapjára a Párizsban élő Beck András olyan érmet készített, amelynek a hátlapján a C-vitamin képlete mellett két jól megtermett szegedi paprika látható, vagy arra hasonlító paprika. Tehát tulajdonképpen ezzel próbálta a művész kifejezni, hogy Szentgyörgyi Albert tudományos tevékenységében mennyire meghatározó szerep jut a szegedi, illetve a Szeged környéki paprikának, és ez a paprika pedig mennyire jól segítette a Szeged környéki emberek mindennapjait és az anyagi problémáinak a megoldását. Köszönöm szépen a figyelmet!
Azt kérdezném, hogy hányféle minőségben készítik a paprikát, illetve mióta van ez az osztályozás, ami most van, tehát ugye a csípősség meg a minőség alapján?
Igen. Az 1930-as években nagyjából négy kategóriába sorolták a paprikákat. 1935-től kezdve beszélhetünk egyáltalán az édesnemes paprikáról, tehát addig tulajdonképpen a csípőségnek voltak különféle fokozatai, és a legkevésbé csípős is bizonyos mértékig csípős volt. Tehát 35-től kezdve van olyan paprika, amely már tulajdonképpen teljes egészében mentes a csípősségtől, és nagyjából négy kategóriába sorolták, de érdekes, hogy például a felvásárlási árakban már csak két kategóriát látok. Tehát úgy tűnik, hogy amikor a kifizetésre került a sor, akkor már csak két kategória volt. A nemzetközi piacon a minél kevésbé csípőst lehetett a legjobban eladni. Pedig egyébként, tehát ha van összefüggés ugye a paprika csípőssége és a kapszaicin tartalma között, már pedig van, akkor tulajdonképpen a csípős paprika az jobban segíti a nehéz és zsíros ételeknek az emésztését, tehát tulajdonképpen az lenne a hasznosabb. Viszont ez ízlés kérdése lehet, szóval az emberek nagy része számára valószínűleg a kevésbé csípős paprika az, amelyik vonzóbb.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében két hét múlva Kis Róbert Károly, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Park ügyvezető helyettese tartja meg Szentgyörgyi Albert nemzetközi kapcsolatai kultúrdiplomáciai tevékenysége című előadását. Szeretettel várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!